Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a mai alkalommal folytatva még II. János Pál II. Társadalmi körlevelének, a Solicitudo Rei Socialisnak az áttekintését a modern világ problémáinak teológiai elemzése során a Szent Atya itt jut el a körlevél talán legfontosabb fogalmának, a bűn struktúráinak, a strukturális bűnöknek az elemzéséhez. Látszólag a világ bajainak forrásai hibás egyéni döntések, meggondolatlan intézkedések, súlyos tévedések, gyarlóságok, az emberek iránti felelősségvállalás elmulasztásának, az önzésnek, hatalmi visszaélésnek és nyerészkedésnek az esetei. Ám a modern világban ezeknek a bűnöknek a természete és jellege változóban van, ami különösen aggasztóvá teszi az emberiség jövőjét. Korábban megszoktuk, hogy a bűnök mögött jól azonosítható elkövető, személyes felelősség vagy felelőtlenség, megnevezhető tettes munkált. Akár egy téves vagy manipulált piaci döntés, akár egy elhamarkodott vagy eleve rossz szándékú politikai lépés esetében, bár a következmények drámaiak lehettek, de világosan kirajzolódott a felelősségeknek az a természetes köre, amely úgy a hiba kijavítását, mint a vétkek meg- és elítélését egyértelművé tette. A modern világban azonban a bűn egyre személytelenebbé válik, ahogy ma már egy gazdasági vagy pénzügyi válság esetében meg sem nevezhető igazán az a bróker, spekuláns, részvényes, aki egy gazdasági lavinát, egy tőzsdei csődöt elindított, és az emberek nemzetek közötti erőszak esetében sem egyértelmű többnyire, hogy ki volt provokálója a konfliktusnak, ki volt az, aki elsőként visszalőtt, a modern világot a már nem személyes akaratokról, egyéni tervekről vezérelt rossz automatizmus keríti egyre inkább hatalmába. A Szent Atya példája szerint a profitészség és a hatalomvágy ma már rendszerszerűen, személytelenül van belekódolva a modern világ működésébe, az egyes ember vétkessége pedig többnyire mindössze annyi, hogy apró csavarként akár akaratlanul is beáll a bűnről bűnre vezető cselekvések járványszerűen borjánzó sorába. Itt mutatkozik meg a rossz igazi természete, az erkölcsi rosszról van szó, sok bűn együttes eredményéről, amely a bűn struktúráihoz vezet. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy ami korábban úgy tűnt, hogy a bűn mindig személyes valakinek vagy valakiknek a vétke, addig tehát mára már globálissá terebélyesedett az, beépült a modern világ működésének egész mechanizmusába, lerombolva az ember morális ítélőképességét, fogva tartva akaratlan elkövetőit, tettestársát téve, a teljes emberi közösséget, sőt azt is sugallva, hogy a bűn nem bűn, hanem természetes, kikerülhetetlen, szükségszerű emberi cselekvés, norma, szabály, gazdasági, politikai vagy emberi logika. A bűn struktúráiban sodródó világ nem pusztán a bűnök fogja, hanem annak a meggyőződésének is rabjaim már, hogy az erkölcsi értékek viszonylagosak, a rossz lehet a jó, és a jó lehet a rossz, az igazság hamisság, a hamisság pedig igazság, az érték silány, ami meg aljas, gonosz vagy szemét, az magasztosul fel mindenütt. Ezen bűnösséggel belső automatizmusként hordozó, és személyes szándékoktól függetlenül reprodukáló rendszerünkön nem lehet János Pál szerint apró kozmetikai változásokkal segíteni, Csak a teljes szellemi magatartás és gondolkodás gyökeres megváltoztatása hozhat fordulatot, amit a Szentatya megtérésnek, metanoiának nevez. Ezen az úton a Szentatya bíztató jeleket, esélyeket is vél felfedezni. Ilyen az emberiség együvé tartozásának és egymásra utaltságának tapasztalata és élménye, amely akarva akaratlanul is egyre inkább meghatározójává válik emberek és közösségek kapcsolatának. Így biztató jel az is, hogy egyre erősebb a világ népei körében az emberi méltóság és az emberi jogok tudata, amely hosszú távon ellene dolgozik a bűn struktúráinak, hiszen leleplezi azt és ellene szegül. A mai világunk pozitív jele a szegények egymás iránti szolidaritása, ennek növekvő tudata, a kölcsönös segítségre törekvés, a társadalmi méretű megmozdulások, amelyek mindenkinek a javát szolgálják, egyesek érdekei és java ellenében. Az emberek és népek vallásos lelkiismeretének felébresztése ebben a helyzetben az egyház küldetése, hiszen segít bennünket abban, hogy a másikat, szemét, népet, nemzetet ne valamiféle eszköznek tekintsük, akinek munkaképességét és testi erejét csekély bérért kizsákmányolhatjuk és magára hagyhatjuk, ha már nem hajt hasznot, hanem hozzánk hasonlóan segítő társnak. A megkívánt fordulat alapvető értéke a béke, amely a népek szolidaritásának gyümölcse. A szolidaritás viszont alapvető keresztény erény, hiszen nem más, mint a krisztusi szeretet társadalmi jellegű megmutatkozása, ennek az útját járva az emberiség nagy esélye, hogy a bűn struktúráinak uralmát a szeretet civilizációjának megteremtésével cserélheti fel. Az egyház ereje eddig a szeretet evangéliumának hirdetéséig terjed a társadalmi, gazdasági, politikai rendvilágában. Az elmaradottság problémájára nem tud technikai megoldásokat felkínálni, és nem feladata az sem, hogy gazdasági tanácsokat, politikai tippeket osztogasson, hiszen küldetése lelki, erkölcsi természetű. Így mondhat ugyan véleményt a nemzetközi pénzügyi rendszerről, vagy a technológiai innovációról, adhat tanácsokat a nemzetközi szervezetek optimális működéséről, pellengérre állíthatja az emberek életét megkeserítő igazságtalanságokat és jogszerűtlenségeket, valódi küldetése azonban az, hogy az embereket, a társadalmakat lelki munícióval felszerelve ösztönözze arra, hogy maguk találjanak igazságos és jó megoldást a világ gondjaira, problémáira. A Solicitudo re Socialis talán legfontosabb megállapításai magára a társadalmi tanítás természetére vonatkoznak ezek után, hiszen tisztázni szükséges, hogy mi a helye a társadalmi kérdéseknek a tanítás, és mi a modern társadalmi, gazdasági és politikai diskurzusok sorában, elhárítva ezzel a politikai és gazdasági dilettantizmus, vagy a világ dolgaiba való illetéktelen beavatkozás, amatőr politizálás és utópikus ábrándozás vágyját. Egyszerre jelenti ez a kompetencia, az illetékesség kérdésének és a hithez, a hitletétemény lényegéhez való tartozás problémájának megoldását. Erre vonatkozó feleletében II. János Pál egyértelműen és világosan ma már klasszikusnak tekinthető megfogalmazásokkal válaszol a körlevél befejező soraiban. Az egyház társadalmi tanítása nem harmadik út, a liberális kapitalizmus és a marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan lehetséges alternatíva, amely más, egymással nem annyira ellentétes megoldások keresésére nyújt lehetőséget, hanem önálló, minden tekintetben sajátos út. Fontos megfogalmazás ez, hiszen nem pusztán a társadalmi tanítás minden más teóriától való függetlenségét mondja ki, hiszen alapja nem emberi okoskodás, hanem a kinyilatkoztatás, hanem kimondja azt is, hogy az egyház tanítása nem a világ állapotainak elemzései sorában egy, hanem a hit fényében adott reflexió arra a teremtett valóságra, amelynek boncolgatására régen és most is egymással rivális elméletek, ideológiák sokasága formál igényt. Ám ez a társadalmi tanítás nem is ideológia, hanem az emberi lét mind a társadalomban, mind nemzetközi síkon tapasztalható, bonyolult összefüggéseinek szorgos vizsgálatából leszűrt eredmények pontos megfogalmazása a hit és az egyházi hagyomány fényében. Legfőbb célja abban rejlik, hogy ezeket a valóságban létező igazságokat értelmezze, azaz megvizsgálja, vajon megfelelnek-e, avagy ellent mondanak az emberről és annak földi és természet feletti hivatásáról szóló evangéliumi tanításnak, így adva el igazítást a keresztény ember számára. Nagyon fontos megállapítás tehát, hogy a társadalmi tanítás nem egy elem, ajánlat, világunk bőséges ideológiai kínálatában, hiszen amíg az ideológiák fő ismérve alkalmazhatóságuk fokmérője, a hatékonyság, a mozgósító erő, a szociológiai leírás vagy a gazdasági elemzés hitelessége, netán a politikai érvényesség, addig a keresztény a maga hitét, a tanító egyház evangéliumi alapokon nyugvó tradícióját szembesíti azzal a valósággal, amelyben él, amelynek szolgál. Ez a tanítás tehát nem az ideológia, hanem a teológia, mégpedig az erkölcsteológia területéhez tartozik. Világos megfogalmazása ez annak, hogy egyházi tudománnyal állunk szemben, amely a maga lényegét és hitelét nem a laikus társadalom elméletekhez, pláne nem a változó politikai széljáráshoz, vagy a napi üzleti és hatalmi érdekekhez méri, hanem alapvetően hitből fakadó erkölcsi üzenetként értelmezi, amely nem a világ működési módjaira, hanem e működés morális mozgatórugóira figyel. Ebből pedig világosan körvonalazódik, hogy az egyház társadalmi tanításának előadása és terjesztése evangéliumi küldetés, amely az egyház sajátja. Ez a mondat arra a világ oldaláról egy évszázada ismételte megfogalmazott kifogásra és bírálatra felel, hogy mi köze is van az egyháznak a gazdagság és szegénység, a termelés, a technológia vagy a piac, a béke és a háború, a kormányzás vagy az államelmélet kérdéseihez. 13. Leó egykor, a Rerum Novarum közreadása idején még bőségesen élte az a vád, hogy olyan dolgokba ártja bele magát, amihez az egyháznak sem szakértelme, sem köze nincsen. Második János Pál ezzel szemben világosan fogalmaz. Az evangélium illetékességi köre, amely nem állhat meg a szakpolitikák vagy a gazdasági és politikai kompetenciák határán, egyetemes érvényű, hitünkből fakadó morális üzenet, amely nem a társadalmi és gazdasági élet jól-rosszul formáló közösségeinek dolgába avatkozik bele, hanem az embert, minden jó akaratú embert akarja megszólítani. Azt az embert, aki azután halva és meghallgatva az egyház krisztusi üzenetét, maga dönt majd békéről és háborúról, pártokról, piacról, kamatról, szociálpolitikáról, de úgy, hogy lelki szemei előtt, lelki ismeretében ott visszhangzik az egyház, Krisztus szeretet parancsa, mint a leghatékonyabb technika az emberi bajok megoldására. És már tanításról van szó, amelynek célja a személy helyes magatartásának irányítása, ebből következik az igazság elfogadásának kötelezettsége, kinek-kinek tisztéhez, hivatásához és körülményeihez mérten. Ez a tanítás, a katolikus társadalom teológia üzenete nem maradhat pusztába kiáltott szó, hanem olyan útmutatás, amely a hívő ember számára kötelezettségek kirovása is arra, hogy a hit erejével munkálkodjon egy igazságosabb és jobb világért, a külvilág felé pedig üzenet és figyelmeztetés egy emberibb, igazságosabb, a krisztusi üzenet felé nyitott emberi jövő megteremtésére. Kedves hallgatóim, búcsúzunk ezzel a feladat kijelölő gondolattal II. János Pál körlevelétől, hogy legközelebb már harmadik gondolatrendszerét kiteljesítő Centesimus Annus kezdetű enciklikáját vegyük sorra, amely már az 1989-es világméretű változásokra reagálva született. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.